Hölgyeim és uraim, itt a teremben, és majd azok, akik valamilyen médium közvetítésével tisztelnek meg a figyelmükkel, szeretettel üdvözlöm. Nagy jelentős nap a mai nap, a Magyar Tudomány napja, és külön tisztességnek érzem, hogy engem választott a programszervező bizottság ennek az előadásnak ezen a napon való megtartására. A nanotudomány az angol nyelvterületen ilyen buzzword szóval illették egy évtized, jó évtizeddel ezelőtt, egy olyan szó, amely képes arra, hogy a finanszírozóknak a zsebét megmozgassa, és valamilyen módon erre az érdekességre pénzforrásokat biztosítson. Erre fogok néhány szót mondani, az Egyesült Államok volt az első, amelyik jelentős pénzeket Clinton elnök idején ebben az irányban mozgósított. A nanovilágba való út az a mikroelektronika miniaturizálásából indult, és alapvetően abból keletkezett, hogy az emberiséget hajtotta a számítástechnika igénye, és egyre kisebb, egyre megbízhatóbb áramköröket hozott létre. Amikor az áramkörök mérete el fogja érni, és erről az előadásban részletesebben fogok szólni, akkor jutunk el egy olyan világba, ahol már nem lehet ilyen egyszerűen áramköröket készíteni, hanem valami más koncepció belépése szükséges. Ez az, amit valahol a nanotudománynak, a nanotechnológiának nevezünk. Ha azt mondanám ilyen olcsó tréfa szerűen, hogy a Minden Tudás Egyeteme erre azért kiváló fórum, mert alig van olyan természettudomány, amelyiknek nem kardinális lenne a szerepe a nanotudomány létrejöttében és az eredményeiben. Itt kezdve talán a fizikával, kémiával, műszaki tudományokkal, biológiával, orvostudománnyal és a számítástechnika mind lényegében azonos, fontos, egyformán súlyos szerepet kap ennek a tudománynak az alakulásánál. A biológiába való átlépés az egy nagyon fontos elem. Én nekem nagyon tetszett falus akadémikusnak itt elhangzott mondata, hogy a biológia most kezdődik. Valójában én is azt hiszem, hogy egy olyan tudomány születésének vagyunk tanúi, amelyik oly mértékben interdisziplináris, hogy nehéz lesz megmondani, hogy ez biológia, orvostudomány, fizika vagy kémia. Valami olyasmi fog történni az élettudományokkal, hitem szerint a 21. században, mint ami a kémiával történt a 20. A két előző előadás elvitte a méreteket az extrémumokba. Én merném azt mondani, bár ez túlzás, hogy mi valahol itt maradunk a Földön ebben az előadásban, és azok a méretek, amelyekről mi beszélünk, majdhogy nem láthatók. Majdnem, hát legalábbis indirekt módon. Az emberiség ugyanis a láthatatlant meglátni mindig is szerette volna. Az esőcsepp a levélen, vagy egy mézcsepp bárhol, valószínűleg már az ősember is észrevette, hogy másként látja alatta a levél szerkezetét, mint enélkül. A mikroszkóp a Leeuwenhoek által kitalált, és utána próbáltunk egy szép antik mikroszkópot szerezni, nem sikerült a Leeuwenhoeknak a mikroszkópját jó felbontásban megszereznünk, úgyhogy fogadják el ezt annak. A modern mikroszkópok, amelyik már ez például egy olyan pásztázó scanning elektron mikroszkóp, amely a mi intézetünkben ennek egy ikertestvére, vagy egy hasonló testvére működik, ezek már valahol a nanométer skálán képesek felbontást tenni. Ha a következő képen megnézzük, hogy ezredelődnek a méretek, akkor elég hamar eljutunk a nanométer közelébe, a méteres, ugye itt vagyunk valahol mi, a milliméter teljesen világos mindenkinek a képzetében, a mikrométert ilyen apró kristálykákban még eléggé el tudja foglalni, vagy érezni, A nanométerre itt egy olyan példát mutatunk, amelyik egy tranzisztor, egy szén nanocsöves, amiről lesz szó, a szén nanocsöves tranzisztornak egy próbálkozását mutatjuk be. A következőkben áttérünk egy olyan áttörő találmány ismertetésére, ami a pásztázás, scanning angol szóval. A pásztázás valójában nagyon egyszerű, elképzelhető köznapi fogalomként is működik. Ha az ember bármilyen módon piszkál, mondjuk egy tűvel a kezemet például, akkor itt-ott felsziszenek, ahol érzőidegek vannak, és hogyha ezt szép sorban teszem, és utána az egészet ráviszem egy képernyőre, és a sziszenéseket valami hangerővel veszem, akkor világos dolog, hogy elkészítettem az érzőidegeimnek valamilyen képét. Ha ezt három dimenzióban teszem, akkor ezt tomográfiának hívják, ezt a szót is bizonyára mindannyian hallották. Nos, az ugrást az hozta, hogy két ember, a svájci IBM-ben, Rohrer és Binnig, arra az ötletre rájött, amit itt az ábrán is mutatunk, hogy egy úgynevezett piezokerámia eszköz, a piezokerámia az régóta ismert volt, a kvarc órák, a kvarc, rezgőkvarcos oszcillátorok mindenki előtt ismertek voltak, csak arra nem jött rá egyikünk sem, hogy ha erre a kvarcra rátesz az ember egy ilyen tűt, akkor a kvarcra adott feszültség segítségével ezt a tűt közelíteni, távolítani lehet atomi méretekben az anyaghoz, illetőleg egy másik vertikálisan haladó ilyen piezokerámiával az anyagot lehet elmozdítani a tű alatt, és ezzel a tűbe folyó áramot, amit alagút áramnak nevezünk, mert átugorja ezt a vákuumot, ez volt egy óriási ötlet a 80-as évek elején, ami Nobel-díjat is hozott ennek a két kutatónak. Ezt nevezték el pásztázó alagút mikroszkópnak. Amikor ez megvalósult, akkor az ötletek inflációja elindult, és attól fogva nem csak az alagútáramot, hanem az úgynevezett van der Waals, vagy ehhez hasonló erőket, vagy a mágnességet, és tulajdonképpen egy nagyon vékonyra lehúzott optikai szállal fényt vezetve oda a vizsgálandó anyagra megalkották a közeltér a near-field mikroszkópiát, amelyik a biológiának első számú vizsgáló módszerévé nőtte ki magát. Pontosan azért, mert ezeknél a pásztázó módszereknél egy csomó olyan fizikai akadály, amit az iskolában megtanultunk, nem érvényes, vagy nem úgy érvényes, ahogy azt beszéltük. A miniaturizáció motivációja tehát a mikroelektronikából indult. A mikroelektronika az Jack Kilby-nek az integrált áramkörével indult el, amit ugye nem tudom, hogy hirtelen tudok-e jobb szót, ugye olyan kókányolt játék, mint amit én annak idején a konvertából kuncsorgott germánium tetején csináltam ugye tranzisztort valamikor az 50-es években. Kilby két tranzisztort, elsőként tett két tranzisztort rá erre a lapkára, és megalkotta az első integrált áramkört. Mellette egy mai nagy integrált áramkör látszik. A dolog hogy indult el? Ugye Gordon Moore, az egy nagyon érdekes történet, ugye ma Moore szabályról beszélünk, és mindenki nagy eredménynek tartja. Valójában Gordon Moore az Intelnek a kereskedelmi igazgatója volt a 70-es évek elején, és az Intel nemrégen vált ki a Fairchildból, ugye egy csomó magyar, zseniális magyar is játszott, Leslie Vadász, Andrew Grove, stb. Ebben a játszmában, és megkérdezték a kereskedelmi igazgatót, hogy mit jósol, hogy az Intelnek milyen üzleti tervet kellene a következő években megvalósítani. És a Gordon Moore megnézte a technológiát, és jé, milyen okosak vagyunk, meg milyen ügyesek, minden évben érdekes, kétszer annyi tranzisztort rá tudtunk tenni egy csipre, mint az előző esztendőben. Na hát ez remélem, még 3-4 esztendeig így tovább is fog tartani, mondta nagy óvatossággal. Eszébe nem jutott törvényt felfedezni. A dolog a 80-as évek, 70-es évek végén, 80-as évek elején lett komolyá, amikor kiderült, hogy ez a szabályosság ez nem csökkent, hát kicsit csökkent, a kettő lement 1,8-re, de végeredményben a jelleg valójában megmaradt. És elindult egy bizonyos, egy szakértői gárdának a roadmap, a triptik vagy az útitervnek az elkészítésére, amelyikben 4 évenként minden generációs áramkörnél elkészítették azt az útitervet, hogy mit kell megoldania a tudománynak, az iparnak ahhoz, hogy ez a tendencia továbbra is érvényes maradhasson. Én itt 2 évi adatát tettem föl a roadmapnek, és azt szeretném ezen bemutatni, hogy az emberiség milyen csodálatosan, agresszíven tudja ezt csinálni. Az 1999-es adatok vannak a felső sorban, ebben a táblázatban, a 2002-es visszaigazolás és adjusztálás, alakítás van az alsó sorokban. Valójában döbbenetes számok látszanak, hiszen ugye 2001-re a 130 nanométeres félmodul, 150 nanométer 2 év alatt kiderült, hogy az gond nélkül tudja az emberiség. A 130 nanométer is lehetséges. A 100 lement 80-ra, a 80 lement 65-re, és megjelent 2016-ra is egy áramkör, amelyik azt mondja, hogy még van esélyünk arra, hogy 2016-ban is a mai elvű áramköröket tudjuk gyártani. Hogy ez milyen fantasztikus feladatot jelent, arra hadd mondjam el, hogy ebben a roadmapben egyébként itt megvan, ezt érdemes az interneten is megnézni, 3 színkóddal ábrázolják a feladatokat. Fehérrel van az, ami azt mondják, hogy ezt az ipar játszva tudja, a mai tudáskészletünkben ez gond nélkül megy. Zöld az, ahol az alapkutatás már biztosítja a lehetőséget, de a fejlesztési munka, tehát a K+F, az még mindenképpen szükséges ahhoz, hogy ez a időre elkészüljön. A red brick wall, a vörös falak adják azt a pontot, ahol még alapkutatásra is nagy szükség van, és a magunk fajta kutatónak már csak azért is érdemes ezt nézegetni, hogy talál-e ötletet, ahol Magyarországról mondjuk egy kis rést találva valamit hozzá lehetne tenni ehhez a feladathoz. De hogy milyen fantasztikus teljesítményről van itt szó, a T-oxid rácsállandó mutatja ez a sor. Képzeljék el, hogy a tranzisztor ugye úgy működik, hogy van egy szigetelő réteg, és a fölötte lévő fémes részre adott feszültség vezérli, hogy itt szabad-e elektronnak szaladgálnia, vagy sem, alatta. Ha azt nézzük, hogy ahogy csökkent a szilíciumnak a mérete, vagy a, bocsánat, csökkent az áramköröknek a mérete, úgy csökkent automatikusan ennek az oxid rétegnek a vastagsága is. És képzeljék el, hogy ez az oxid réteg valójában, amikor azt mondjuk, hogy 0,5 nanométer, akkor össze kell hasonlítani a szilícium rácsállandójával, ahol a szilícium atom sorok közötti távolsággal azonos. Tehát képzeljék el, hogy egy olyan szigetelőt kell produkálni, ami mondjuk a 10^8 volt per centiméter térerőséget képes meglátni, és elnézést, hogy a forgatókönyvből kiléptem, rosszul csináltam, szeretném ezt a kamerát bemutatni, ami elmaradt. Ma már ekkora szilícium szeleteken tulajdonképpen valósítják meg az áramköröket. Ennek a gazdaságossági oka az, hogy 1 percig szabad egy szeleten egy műveletet elvégezni, akkor válik gazdaságossá. Egyébként ugye itt ezen a ponton akartam elhencegni, hogy kaptam ajándékot nemrégen a német kollégáimtól augusztus 21-ére, ami szintén azt is megmutatja, hogy képeket is lehet rajzolni a szilíciumra, ugye, és ezek az ő képeiknek is kedves ajándékként kaptam ezt. Nos, tehát itt valójában óriási csúcsteljesítményekről van szó, olyan tökéletesen elrendezett atomokat kell produkálni, ami korábban elképzelhetetlen volt. Ma az egyik rekord, amiről tudok, ez az Intelnek egy ilyen vertikális tranzisztora, amelyik 50 nanométer, és hogyha visszaemlékszünk a táblázatra, ez egy 2-es faktorral van az egyáltalán elképzelhető fölött. Valahol itt a dolognak biztosan vége szakad. Na most ezen a ponton beszélnék néhány szót arról, hogy mit lehet Magyarországról is ebben a témakörben csinálni. A miniaturizálás önmagában nem csak azt a fogalmat jelenti, amit mindannyiunk számára egyértelmű, hogy kisebb fogyasztás, lehet vinni a laptopot magammal, vagy a zsebemben a számítógépet, vagy a telefonomat, hanem ennél sokkal többet jelent. Én mindig is szeretem kihangsúlyozni, hogy a megbízhatóság az az elem, amelyik mellett a miniaturizálás előnyei elsősorban kibuknak. Tudnélik, ha egy chipbe sok intelligenciát belezsúfolok, azaz az én szellemi termékemmel megmondom a chipnek, hogy mikor mit kell csinálnia, és a chip nagyon ritkán kérdez meg engem kívülről gyarló embert, aki mellé nyomok a billentyűnek, és valami, vagy széthúzom a drótot, és az egész tönkre megy az egész számítás. Tehát a chipbe zsúfolt intelligencia óriási megbízhatósági növekedést eredményez. Valahol 10 a tizediken körül van az a megbízhatósági szám, tehát 10 a tizediken műveletnél fordulhat elő egy tévesztés egy valódi áramkörnél. Ez még mindig nem jelenti azt, hogy a repülőgépem lezuhan, mert olyan gyorsak ezek az áramkörök, hogyha gyanús az eredmény, 500-szor is, 1000-szer is végig tudja újra számolni a kompjúter, mielőtt a csűrőlapon igazít valamit. Na most, ami nagyon fontos kiegészítő, és ez Magyarország számára nagyon jó, a funkcionális anyagok, az érzékelők és beavatkozók forradalmaként szoktuk ezt említeni. Ugye a számítógép, hogy ne csak joystickkel a gyerekeink, vagy virtuális valóságokat produkáljunk rajta, hanem vagy reális valóságot, ahhoz az el kell látni őket adatokkal. Az adatok mérést jelentenek. Valójában a szenzorok, érzékelők forradalma azt jelenti, hogy a világban, a termelésben, az életben, a meteorológiában, bármilyen területén az életnek mérünk. Ezeket a méréseket óriási tömegben be tudjuk vinni a számítógépbe, valójában a mi méréseink előbb-utóbb mindig áramköri, illetve elektromos jeleket produkálnak, ez az, amit a gép kezelni tud, és ez egy olyan ág, amelyik jelentős szerephez juthat egy ilyen kis országban is. A mikromechanikai megmunkálások jelentenek egy másik hasonlót, erre példát fogok rövidesen később is mondani. A nanovilágban érdekes változás lehet, ez majd valahol a víziók körül jöhet elő, amikor is az analóg világ visszajön a digitális világ helyett. Most van nekem egy Ceterum censeo szövegem, amelyik az emberiség fönnmaradásával kapcsolatos, és mint jó vásárhelyinek, ugye ilyen globális provincializmusban nőttem föl, úgyhogy valójában én nagyon szeretem megérteni, behelyezni mindazt, amit csinálok, abba a nagy egészbe, amiben ez az egész értelmet nyer. A következő ábránkon látunk az energiahordozókról egy ábrát, ami egy UNESCO fölmérésből van, és az emberiség történelmének egy spirális fejlődése van rajta. Elindul a világ a megújuló forrásoktól, tüzet gyújtott az emberiség. Ugye? Tehát elment a szénvilágba, átalakult az olaj-gázvilággá, és a 21. században kell eldöntenie, hogy 2100-ra melyik világ fog a spirálban létrejönnie. Nyilvánvalóan magunk fajta ember azt szeretné, hogy minél közelebb jussunk a megújuló, vagy az atom, vagy netán a fúziós energia lehetőségeihez 2100-ra, mert ez biztosítaná azt, hogy a világ viszonylag tisztán és rendesen megmarad. A megújuló forrásokat én azonban sokkal nagyobbra értékelem, mint sokak, mert az a helyzet, hogy én hiszek a Római Klubnak abban a számításában, és ezt lassan a meteorológia sajnos visszajelzi, hogy az érkező napenergiának a 10000-énél többet az emberiség semmilyen módon nem szabadíthat föl energiában a Földön, mert fölmelegíti a földgolyót. Ez a 10000, ez valahol ott van, ahol ma Amerika tart, Európa tart. Tehát, hogyha az egész világ rátérne erre a gazdálkodásra, akkor komoly gondok lennének, ha csak nem viszünk maximálisan, ami vihető, nem vihető minden természetesen, ami vihető azt a megújuló forrásokra, napenergiára. És hogy ez nem annyira naív dolog, ezt az IEEE, az Amerikai Elektronikus Társaságnak egy térképe mutatja, hogy az Egyesült Államok ezzel a nagy fogyasztással, elvben, hanyad részét tudná napenergiával fedezni a saját energiájának, ha az gazdaságos lenne, szóval itt ebben nincs természetesen még benne. Világosan látszik, hogy az Amerika jelentős részében 70% körül van az, az energia, ami napenergiával fedezhető elvben. Gyakorlatban, de azt látjuk, hogy 30% mindenütt. Tehát érdemes ebben gondolkodva csinálni. Tudni, hogyha a klímagépemet napenergiával fejlesztett árammal hajtom, hát akkor legyen hideg 10 fok a szobámban, senkit se érdekel. Ők szeretik ugye Amerikában alulhűteni a szobákat. A másik dolog, hogyha az autóm hidrogénjét napenergiás vízbontóval csinálom, akkor megint az van, hogy minden rendben van, és semmi gondot nem jelent. Nos, itt tartunk ebben a világban. Térjünk most már rá a nanotechnológiára. A nanomegmunkálásnál, kérem a következő ábrát, ez az egyes atomok elhelyezkedése, akit kanjit tud olvasni, én ezt megkerestem, ez a keletet jelenti, ha igaz. Ez az alsónál nem tudtam rájönni, ez ezerhöz nagyon hasonlít, de nem vagyok biztos benne, hogy mit jelent. Mindenesetre ezt japánok csinálták ebben a kanji jelekkel. Egy-egy atomot, xenon atomot lehet elhelyezni. A nanotechnológia próba termelése egy ilyen egyatomos mozgásokat, atomokat tudatos helyekre elhelyezett mozgásokat jelent. Valójában azonban ennél sokkal többről van szó. Elnézést, igen, itt jól mondom. Igen. A következő lépésben a kémia az, aminek be kell lépnie, tudnék, ahhoz, hogy termelés legyen belőle, ahhoz egyértelműen nagyobb mennyiségben kell produkálnunk. Egy-egy atomot valamilyen érdekes, egzotikus célra természetesen el lehet használni, de hogyha azt akarom, hogy ez egy eszközzé váljék, ahhoz másra van szükség. Ehhez többnyire az úgynevezett önszerveződésnek a fogalmát vezették be. Az önszerveződés az valami olyas, mint a laissez-faire. Ha dolgozzanak a természet törvények, csinálják meg a maguk dolgát, ezer oka lehetséges. Ugye ezt ősszel, amikor már tudtam, hogy lesz egy előadásom, fényképeztem az amerikai sivatagban, a növények vízigénye produkál egy önszerveződést. Nyilván az a mag, amelyik túl közel van, az nem tud kihajtani. Vagy észrevettem, múltkor főtt tojást csináltam egy teflon edényben, és hogy a gőzbuborékok a forrás előtt, azok is teljesen szabályos elrendeződésben vannak. Vagy itt ül Pető Gábor barátom, akinek az erbium rétege bomlik föl négyzetekké, hogyha melegíti. Tehát az önszerveződés az egy nagyon fontos fogalommá válik a termelésben, a nanotechnológia termelésében. Beszéljünk néhány a számítógépekről. A kvantum számítógépek felé mozdulunk most már el, amelyiknél az önszerveződés jelensége rendkívül fontos, és ez nagy kihívás a kémiának, mert a kémia eddig túlságosan nem törődött azzal, hogy a reakciók támadási pontjai a retortában vagy a reaktorban hol vannak. Ahhoz, hogy ez számítástechnikai alkalmazást nyerjen, ahhoz címezhetőnek kell lenni. Ahogy beszéltünk a scanning elvről, a pásztázó elvről, címezhetőnek kell lennie a dolognak, ami azt jelenti, hogy olyan kémiai reakciókat kell létrehoznunk, amelyik ebben működik. Most valójában a kvantum számítógépre ezer mód van, minden olyan állapota az anyagnak, amelyiknek két állapota van, az elvben alkalmas számítástechnikai funkció végrehajtására. A Pauli elv, a kizárási elv, az ott van mindig mögötte, és ez az, ami a számítógépnek mondjuk a megbízhatóságát is rendbe teszi. A spin például egy olyan fizikai mennyiség, amelyik erre alkalmas, vagy a szupravezető elektronpároknak a polarizáció alkalmas erre. Én itt hadd mutassak be egy olyan elvet, amelyik rendkívül látványos. Elnézést, ha ezt így mondom, hogy ez nem valószínű, hogy az emberiség kvantumkomputer világát ez fogja az ötlet megoldani, de amikor ezt először a magyar kutató részvételével, Csurgai akadémikus részvételével megcsinálták a Notre Dame-ben ezt a bizonyos mesterséges héliumatomokat a sejtautomatának elnevezve, akkor ugye ebből kiderült, hogy lehet mindenféle logikai műveletet csinálni, és egyébként Csurgai akadémikus, aki itt ül közöttünk, ő volt az, aki rendszerré szervezte, és megvalósította különböző boolean algebrás funkciókat ezzel az áramkörrel. Amiről folytatva beszélni szeretnék, az két ötlet. És ez a két ötlet, ez már valószínűbb lehet a következő években, hogy nyerővé válhatik. Elsősorban azért válhatik a véleményem szerint nyerővé, mert kompatibilis a mindkét ötlet azzal a CMOS gyártással, ami ma a világon egyeduralkodó, és az a CMOS gyártás valójában azt eredményezi, hogy a gyárakat egy kicsit átalakítva, néhány gép beiktatásával és így tovább, elvben a mai gyárak ezeket gyártani tudnák. Az egyik egy ilyen Kane computer, amelyik a 28-as szilícium izotóp, ez nem könnyű megcsinálni, mert ugye vegyesen van a szilíciumban minden, ezeken a réseken, ami itt látszik a litográfiás réseken, egy-egy foszforatomot implantálnak be, és ez a foszforatom spin átállításával próbálkoznak a kvantum számítógép funkciót megvalósítani. A másik ilyen ötletet, ezt az előzőt, ugye Jamie Azon nevű barátom Ausztráliába próbálja, ez pedig Hönlein Infineonos kollega, akik nagyon kedvesen mind a ketten, nagyon hálásan köszönöm nekik, hogy rendelkezésemre bocsátották ezeket a másút még soha nem látott képeket. Ez pedig a szén nanocsövekkel zseniálisnak látszó Infineon. Az Infineon a Siemensből kivált félvezetős társaság, tehát eredetileg Siemensesek. Ők azt teszik, hogy megvalósítják a fémezését az áramkörnek, utána nyíláson keresztül a legalsó rétegbe kobaltot kell tenni, kobalt fémet, mert a kobalton tud nőni egy bizonyos úgynevezett szén nanocső, erről fogok beszélni majd részletesebben. A szén nanocső az tulajdonképpen a fullerén úgy, hogy közötte még van egy hengeres rész is. Na most ez azért döbbenetesen izgalmas, mert ez tényleg tud kisebb lenni, mint eddig bármilyen tranzisztoros áramkör. Nagyon sok kérdés van, a kontaktálás kérdése, az egész megvalósítás kérdése, de nagy izgalommal érdemes figyelni ezt a megoldást. A következőkben szeretnék néhány magyarországi eredményt mondani. A magyar tudomány szeptemberi számát, hogyha szabad a reklám helyeként ezt megemlítenem, ez egyébként a weben is rendelkezésre áll, 11 magyar szakmai iskola mutatja be a nanotechnológia címszó alatt végzett tevékenységét, de ennél sokkal szélesebb Magyarországon, hiszen a kémikusok nemrégen csináltak egy számot, ahol én azt végignézve legalább 4-5 cikk kiakaszthatná a nanotechnológia cégért magára, és tulajdonképpen Magyarországon nagyon sok biotechnológia, bionanotechnológiát biotechnológiaként adnak el, egyszerűen ott a finanszírozás. Néhány saját eredményt mondanék el, eljutott a Frankfurter Allgemeine, meg különböző napilapok tudományos oldalaig, ahol Bíró László barátom és Bálint Zsolt lepkész a Magyar Természettudományi Múzeumból, ők észrevették, hogy valami érdekesség van ezeken a lepkéken. Ennek a lepkéknek a színe, azért egy kicsit visszább kell lépnem, itt nem voltam elég logikus, a fotonika az egy nagyon különleges ággá kezdi kinőni magát, és mint hogy én nem vagyok optikus, én borzasztó nagy csodálattal nézem az optika olyan fejlődését, ami, ahogy már említettem, szöges ellentétben van az iskolai tanulmányainkkal sok esetben. És ez az állatoknak, sok tengeri állatnak a színe, az nem úgy színes, mint ahogy egy piros vagy egy zöld szín, átugranak az elektronok, és így tovább, ahogy azt tanultuk, hanem fényinterferenciának különleges játékát jelentik ezek a résen átmenően, ugye tudjuk, tanultuk az iskolában, hogy ott fényinterferencia jön létre. A másik vonalon, hogyha komplikáltabb szerkezetek vannak, akkor sokkal izgalmasabb fénytörési jelenségek jönnek létre, mint például ezeknél a lepkéknél és azoknál az állatoknál, amelyeknek ilyen fémes, ragyogó színük van, a párkeresés és egyébhez nagyon fontos állomást jelent. Észrevette Bíró László és Bálint Zsolt, hogy egy lepkefajnak, amelyiknek a síkvidéki egyedei rendkívül finom struktúrájú és ilyen szép fémes színt mutatnak, a magas hegyen élő Perúban, a magas hegyen élő változatai vagy egyedei ugyanannak a fajnak, azoknál hiányzik ez a finom struktúra, és azok csúfbarnák. Kiderült azonban, hogy a csúfbarna lepke ugyanolyan napsütés hatására néhány fokkal melegebb testhőmérsékletű, úgyhogy a férfi szépség az nem minden esetben engedhető meg, vagy legalábbis pénzbe kerül. A következő lépésben szintén egy eredményünk, ez a mesterséges orr brüsszeli kategóriájában pályázott, és most már a vége felé járó mikromechanikai megmunkálású eszközünk, amelyiknél itt középütt van egy lebegő, négy rúdon, egy kimart fekete gödörként látszik itten ez a kimarás, meg a mikroszkóp lámpájától, lebegő szilícium lemez, amelyikben egy ellenállás készült el, amelyik hő meg tudja emelni. Ez a világ jelenleg tudtunk a legkisebb rezsója. És a, hát igen, rántottát nem próbáltunk rá, de valójában lehetne, mert pirosizzásig föl lehet hevíteni. A másik az egy hőmérő. Na most hogy lesz ebből vizsgáló eszköz, érzékelő? Úgy, hogy rákerül nagy ügyességgel egy katalizátoranyag, egy kémiai katalizátoranyag, amely kémiai katalizátoranyag elégeti az érkező kábítószer molekulát, vagy robbanószer molekulát. Na, szóval az egész mesterséges orr végső célja, hogy a reptereken ne kutyákat kelljen betanítva használni, hanem objektív eszközök vizsgálják és legyen. A következő eredményünk, amiről szeretnék beszélni, az a nanokristályok előállítása. A nanokristályok beágyazva egy más anyagba azért izgalmasak, mert ezekben olyan fény kibocsátás és fény létrejötte elképzelhető, amely megint egy bizonyos, úgy mondják, hogy kvantum határolás, kvantum confinement lévén jön létre, és ezek a kisméretű kristályoknál remélhető, hogy olyan anyagok is tudnak hát lézerfényt, hogy így mondjam, vagy legalábbis hát ahhoz hasonló fényt kibocsátani, amelyek egyébként erre a szerkezetüknél nagy mennyiségben, nagy méretükben képtelenek. Ilyen a szilícium is például, amelyiknél remélni lehet, hogy ez így van. A következő eredményünk, most akkor már tényleg ígértem sokat, hogy a nanocsövekről beszélek, valójában véletlennel jutottunk oda a rendszerváltozás után. A Dubnai Egyességet fölmondta a magyar fizikus társadalom, de az akkori külügyminiszterünk Jeszenszky Géza azt mondta, hogy ne, ez udvariatlan lépés, adok nektek 150 ezer dollárt évente, pályázzátok meg, hogy Dubnában szolgáltatásokat vásárolni. Nos, mi is, az én környezetem több éven át nyerte ennek egy jelentős részét. Mi ionbesugárzási időt vásároltunk a dubnai kollégáknál, akiknek unikális gyorsítóik vannak ma is a világon. Azt vettük észre, hogy ha grafitot sugárzunk be, próbáltunk szilíciumot, alapvetően a nagyon nagy energiájú roncsolást akartuk tanulmányozni. Azt vettük észre, hogy a szén esetében, ahol becsapódott az ion, onnan ilyen szőrszálak nőnek ki. Ugye azt hittem először, hogy oroszlányha, hiszen nem tudtuk, hogy ez éppenséggel micsoda, mindenféle gondolatunk volt, és előtte egy évvel fedezte föl Ijima a nanocsöveket, úgyhogy akkor mertük csak azt mondani, hogy mi is nanocsövet találtunk, amikor az erlangeni kollégák segítségével olyan ion eszközzel, amit be fogok mutatni, most már nekünk is van, amelyikkel sikerült a lukat megmutatni az felmetszett nanocsövekben, akkor mertük hinni, hogy valóban. Ma azt tesszük a nanocsövekkel, hogy tudjuk kontrolláltan hetes és ötös gyűrűket behelyettesíteni az egyébként általában hatos gyűrűjű szén csövekbe. Szabályozottan itt egy hetes gyűrű, itt egy ötös gyűrű, a hatos gyűrű között. Ennek eredményeképpen elsőként tudtunk csinálni elágazó nanocsöveket, mert ahol hetes vagy ötös gyűrű épül be, ott egyszerűen mechanikai feszültség keletkezik, és ha szabályosan tudjuk beépíteni, mint ennél a spirálnál látszik, akkor tudtunk egy falu szén nanocsövet létrehozni, amelyik tulajdonképpen hihetetlen rugalmas anyag. A szén nanocső az egy különleges anyag egyébként. Én ebben remélem, hogy egyszer majd lesz olyan is, hogy az iskolai szertárakban dinamométerként ez is szerepet fog kapni. A szén nanocső ugyanis olyan különleges anyag, egy pillanatig még várjunk ezzel, olyan különleges anyag, amelyik a gyémánt tulajdonságait és az acél, szuperacél tulajdonságait egyesíti. Az a szám, hogy a saját súlyát a Föld nehézségi terében 500 km hosszan megbírná, szemben mondjuk a kevlárral, ami 250 km, az is jó anyag. Úgyhogy ilyen értelemben a szén nanocső nagyon perspektívikus anyag. A következőben a nanotechnológiai megmunkálások elindulhatna a... Ez egy ahhoz hasonló mikroszkóp, amit az elején mutattam, csak nekünk két eszközt is beleépített a gyártó cég, és ez egy unikális eszközzé válik. Az egyik olyan ionokkal, amelyek képesek leporlasztani, elvágni, amit mutattam, ahogy a nanocsövet a németeknek már akkor volt, amikor ez volt. Ezzel a nanocső, vagy, illetve a szilícium tulajdonképpen porlasztható és tetszőleges ábrák, metszetek hajthatók végre is. Van benne egy másik eszköz, amelyik öt gáz bevezetését teszi lehetővé. Itt fog mindjárt ráfordulni az eszközünk, itt hátul jönnek előre a gázok. És ebben az öt gázban, amit bevezethetünk, fémtartalmú vagy szigetelő tartalmú, bármilyen szigetelő vagy fémes anyagot elő lehet ezzel állítani, és az történik, hogy a fúvókából érkező gázba belelőjük az elektronokat vagy az ionokat, és az az energia, amit az elektronok, ionok produkálnak, az hozza létre azt a kémiai vegyületet az anyag felületén, amelyik vagy vezet, vagy szigetel, tehát rajzolni tudunk ilyen-olyan szerkezeteket az anyag felszínére. Egy metszettel tudok megmutatni a következő, itt látszik ugye az elkészült kis ábra. A következő ábrában egy optikai elemet mutatunk be, amelyiknél metszetet készítettünk. Ez egy Bragg reflektornak nevezett eszköz, amelyik ilyen áteresztő szűrő, és itt látszik, hogy milyen tökéletesen sikerül ezzel az eszközzel metszeni. A következőben, amiről beszélni szeretnék, az a szimulációk kérdése. A szimulációk nagyon fontosak. A szimuláció az több, mint a virtuális valóság, vagy legalábbis az én szememben több. Tudnilik, lehetőség szerint első elvekre, fizikai elvekre visszavezetetten kell ezeket a feladatokat megoldani. Márk Géza barátom a nanocsőnek az STM-es, az alagút mikroszkópos mérését szimulálta az elektron hullámfüggvénye szempontjából. Ez az elektron hullámfüggvény a Schrödinger egyenlet megoldásából, direkt első elvekből látszik, hogy hogy érkezik a tűből a csőben hogy fut körbe, három dimenzióban szétterjed, és utána lemegy a földelésbe. A szimulációk a technológiában is rendkívül fontosak. Tudunk róla, hogy például a Nippon Electricnek a 64-ről a 128 bitre, megabitre való áttérésekor alapvetően számítógépen játszották le az egész feladatot, és az első napi termelés már állítólag eladható volt. Na most eljutottunk ahhoz a ponthoz, ahol az animáció átvezet bennünket rövidesen a vízióba. A Wunderwist Ferenc barátomat néztem, hogy itt van-e, de nem láttam. Ő Japánban dolgozván sikerült, és az ő kapcsolatai révén sikerült egy fantasztikus képet a biológiai alkalmazások felé átvezetőként egy animációt megkapnunk. Ennek az estének a számára egy Eiichi Namba nevű professzorral vizsgálták a kóli baktériumnak a csillójának a növekedését. A kóli baktérium csillója az egy elektromotor, pontosan protonikus mása az emberi motoroknak, most épül föl a forgó része. Ezek voltak az álló részek. Utána jön a tengely rész, ahogy a sejtfalat átüti, egy ilyen fúrófej segítségével, amit kifejleszt magából, és átfúrva ezt, átfúrva a sejtfalat, ez a fúrófej elveszti a jelentőségét, és egy olyan fúrófej keletkezik, amelyik arra van, hogy a protoplazma és a plazma anyag ne tudjon az oldatba kimenni, hanem megtartsa. És ez öt lábán három gyenge kötés, két erős kötéssel alakul a sejt fejlődéséhez, és a gyenge kötések elszakadnak egy lépéssel, ahogy alatta épül fel a sejt, ez a... Na most itt a figyelmet azzal kell visszaszereznem ettől a szép ábrától, hogy ez nem, ez úgy animáció, hogy sok tízezer mikroszkópos felvétel metszetnek a kiértékelését végezték el, tehát ez ténylegesen biológia, ez a dolog is. A kóli baktériumnak ez a csillója, és azért érdekes, mert ugye itt kezdek arra rámenni a vízióra, hogy van-e forgó mozgás a természetben, mert az emberiség a kerékkel valami olyat csinált, ami talán nem létezett korábban az evolúcióban. Hát a kerékméretekben biztosan nem. Forgó mozgás általános az élővilágban, de nem úgy, és nem a helyváltoztatásra. A helyváltoztatás a kóli baktériumnál látszik. Ugye ez a csillók összecsavarodásával copfá, ezek mozgatják az állatot. Egyébként fordulatot vissza lehet forgatni, tehát mindkét irányban képes mozogni, hogyha valami rossz pH, vagy rossz savas, vagy valami rossz környezetbe kerül, akkor szépen elcsavarja onnan az állatot vissza máshova. Na most, ugye a nanotechnológiában a nanomotorok például az EU brüsszeli pályázati rendszerében kifejezetten egy pályázati pont, hogy tessék kitalálni nanomotorokat, amelyek alkalmasak lennének arra, hogy a például az emberi szervezetben tényleg pont oda azt a hormont, vagy azt a vegyületet elvigyék, amire éppenséggel szükség van. Most kezdjük érteni, és vajon meg tudjuk-e csinálni. Valami már történt ebben az ügyben, szintén egy Montemagno nevű professzor barátom a Cornell Egyetemen szintén rendelkezésünkre bocsátotta erre az előadás céljára, az ATP-z. Ugye az ATP az egy olyan foszfát vegyület, amelyik a sejtek energia háztartásában rendkívül fontos szerepet játszik, és tulajdonképpen forgó mozgásra képes. A Cornellesek azt tudták elérni, hogy erre az ATP-zra rátenni egy olyan molekula ligandot, amelyet ennek a forgó mozgását át tudja venni, és meg tudta forgatni, meg tudta csóválni ezt a dolgot. Még egy dolog, amiről szeretnék beszélni, ugye egy kicsit más. A biorendszerek alkalmazása, illetve a mikroelektronika alkalmazása a biorendszerekben. A genomikáról mindannyian tudjuk, ugye a genomika, a genom projekt az egy csodálatos eredménye volt az emberiségnek néhány esztendővel ezelőtt, ami most már proteomik, és egyéb változatokban a gyógyszergyártást forradalmasítja, hiszen egyidejűleg sok dolgot tud megvalósítani. Ennek a példája volt először, ami számomra világossá tette, hogy itt olyan interdisziplináris tudást kell ebbe az egészbe belevinni, ami korábban nem is létezett. Ugye a biorendszereknél kaptam megint két képet, az egyik egy saját kis hencegés, hogy a magyar fiziológusoknak macska agyába betett elektródákkal elég régóta működtek ilyen hazai gyártású dolgot. A következőben ez pedig az Infineonnak az a biochipje, amelyik a mai nagy technológiával 10-20 ezer tranzisztor képes generálni áramokat egy bioeszközre. Na most még egy dologra kell itt végül kitérnem. Ugye, hogy ne azzal menjen el ez a hallgatóság haza, hogy itt minden szép, minden nagyon jó. Sajnos mindannyian látunk, és én is látok a nanotudománynak néhány gondját. Alapvetően ott kezdődik majd a nanotudománynak a gondja, hogy az evolúció ugye három eleme, az önreprodukció, a mutáció és a mutáció kiszűrése a kiválogatódás révén. Nos, a biomorf kiválogatódással nagyon sok gond van. Ha összehasonlítjuk például a kevlárt a pókháló szálával, a kevlár minden szempontból jobb, kivéve kettő tulajdonságot, hogy nem ragacsos. A másik pedig, hogy a pókháló nyújtási energiája sokkal nagyobb, mint a kevlaré. Ami azt jelenti, hogy a kevlárból kitűnő golyóálló mellényt lehet csinálni, de abban egy berepült légy nem fáradna el, és nem adná meg magát a házigazdának. Ugye étkezés célja. Na most elnézést. Morbid voltam, ez nem volt szép. Nem így akartam mondani, gondolhatja a hallgatóság. Na most, amikor termelésről van szó, tehát hogy lesz a minőség ellenőrzés a a nanovilág termelésében. Valami rokonság van a gyógyszergyárak minőség ellenőrzésében, de ott még nem szabad belekapcsolni a mutációt, azt a fajta dolgot, hogy valami változás is létrejött. Na most, hogyha ennyire akarjuk másolni az élővilágot, akkor tulajdonképpen ezekre a kérdésekre nagyon komolyan oda kell figyelnünk. Lényegében az előadásom végére érve, úgy érzem, hogy azzal summáznám, hogy úgy érzem, visszagondolva a földi lét megmaradására, a nanotechnológia eredményeinek emberszabású ésszel való alkalmazására, hogy a fejlett civilizált emberiség értelmiségi rétegének alapvető missziója a XXI. Században, hogy újra megvizsgáljon minden termelési technológiát, minden eszközünket, amelyik a civilizációnkat biztosítja, amelyről az emberiség a pusztulása árán sem fog lemondani, teljesen nyilvánvalóan. Megnézni, hogy nem lehet-e mindezt egy kicsit kevesebb energiával megvalósítani. Nos, én egy fényt látok az alagút végén, a Department of Energy Amerikában adatai szerint az Egyesült Államokban $1 GDP megtermeléséhez szükséges energia évente 6%-ot csökken. Tehát csökken ugyanannyi termelő erőnek a létrehozásához szükséges energia. Hogy ez elég-e ez a 6%, ezt én nem tudom megállapítani, de minden esetre valamilyen a fejlett emberiségnek az is missziója, hogy ez a tudás szétterjedjen a világban és a fejlődő országokban, akik 2050-re ebben az életformában szeretnének élni, mint amiben mi élünk ma, ő rájuk és ő nekik is esélyük legyen. Végezetül köszönetet szeretnék mondani munkatársaimnak, akiknek a neve itt van, néhányan itt vannak közülük, Bársony Istvánt itt látom, Pető Gábort itt látom, és a többieket nem látom, itt ülnek, de a köszönet az épp úgy nyilvánvaló nekik. Köszönöm azoknak, akik tényleg nagy szeretettel és készséggel bocsátottak olyan filmeket, képeket a rendelkezésemre, amelyek azt hiszem és remélem a hallgatóság figyelmét is fölkeltették. Köszönöm a figyelmet!